Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. A transzparencia sokszor csak egy unalmas, kiüresedett vállalati hívószónak tűnik. Ám rögtön húsba vágó lesz, ha a saját vagyonunk, a megélhetésünk a tét. A pénzügyekben a bizalom nem magától jön. Csak akkor bízhatjuk rá valakire a vagyon málháját, ha kristálytiszta, mi miért történik a pénzünkkel. Ez mindenkit véd. Persze a piac kiszámíthatatlan változásaitól még ez sem, mert befektetés nincs kockázat nélkül. Beszélgető társamnak kijutott a hullámvasútból is. A rendszerváltás utáni vadkapitalizmus dzsungelében még látta, ahogy BMW motorral törlesztenek bedőlt hiteleket. A 2000-es években a monitor előtt élte át, ahogy limit nélkül zuhannak az árfolyamok. Egy olyan történet következik, ahol a válságok nem tűnnek el nyomtalanul, hanem tanulsággá sűrűsödnek, a szabálykövetés nem gúzsba köt, hanem értéket teremt. Vendégem Schuster Péter, az Univerz Invest ügyvezetője és társtulajdonosa.
Szép jó napot kívánok mindenkinek!
Francis Bacon, az ismert angol politikus és filozófus, írt egy esszét a gazdagságról. És így kezdődik. Nem találok jobb szót a gazdagságra, mint az erény málhája. Mit szól ehhez?
Ha én jól értelmezem, akkor ez a kicsit ilyen sok terhet ró az emberre az, hogyha gazdagnak titulálható valaki, és a gazdagság mindig egy megfelelő olyan terhet jelent, aminek a elviselése az sok energiát és belefektetett erőt igényel.
És Péternek mi a viszonya ehhez?
Én 30 éve ebbe a szférába dolgozom, és amikor a 90-es évek elején ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor hirtelen ez egy nagyon-nagyon meglepő és számomra is egy nagy terhet jelentő történet volt, amikor először oda keveredtem valahova, és azt mondták, hogy itt van 3 milliárd forint, és tessék ezt kezelni.
Mi volt ebben a teher?
Ahol bármilyen hiba miatt, az én általam tett tevékenység miatt valamekkora része, vagy jelentős része ennek elvész. És ez engem egyébként végigkísér mind a mai napig, de és erre egyébként a 90-es évek elején nagyon-nagyon sok példa
hát
volt,
ott bizony aztán
amikor ilyen volt, és én emlékszem ilyenekre, amikor nálunk is ez megtörtént. Vagy megtörténhetett volna, nagyon közel álltunk ahhoz, hogy megtörténjen.
Hát a 90-es évek már vadkapitalizmus korszakában lehetett. Hát
tényleg egy vadkapitalizmus volt, azért volt ez, mert olyan kockázatokat felvállaltak, amiket akkor még nem tudtak, de mondom, ez nem csak magyar sajátosság, ez világszinten is ugyanígy van, és utána ezeket valahogy megpróbálták kezelni, és utána jöttek a szabályozók. És azt mondták, na jó, akkor ezt így nem lehet.
Gyerekek, ez már többet nem fog menni.
Igen.
Azt írták jellemzésként önről, hogy üzleti világnézete az csak őszintén, csak szabályszerűen és csak transzparensen. Hogy alakult ez ki, ez a nézet? Mert pont egy olyan banknál kezdett dolgozni, a Duna Banknál, ahol nyilván nem úgy tudom, hogy nem akkor ment csődbe, amikor ön ott dolgozott, de, és hitelkártya vonalon, de hát utána azért nem ért szép véget a Duna Bank.
Hát lehet, hogy itt kezdődött ez az egész.
Lehet, hogy itt kezdődött,
igen.
Meséljen.
Tehát én már egyetem alatt egyébként.
És valaki azt mondta, hogy elküldték onnan.
Igen, engem elküldtek.
Hát ez amikor az ember látszólag így nem történik vele jól, de aztán kiderül, hogy igen, ez marha jó lett. Szóval...
Én az egyetem alatt már elkezdtem a Duna Bank, illetve nem a Duna Banknál, hanem volt akkor egy olyan cég, hogy első hazai hitelkártya RT.
Már ki emlékszik.
Na, arra már senki nem emlékszik, a Duna Banknak volt a leányvállalata, és én azzal kezdtem foglalkozni, hogy egyetem alatt, hogy abból írtam a diplomamunkámat is egyébként hitelkártyákból, és azzal kezdtem foglalkozni, hogy úgynevezett ilyen, hát nem is tudom már mi volt ezeknek a neve, hitelkártya leolvasó gépeket, illetve hitelkártya elfogadó helyeket szerveztem. Ma már nincs, de annak idején volt még például a Domus áruház, amelyik nagyon
ismert. Hát ezek olyanok, mint a mai kártyaterminálok, nem? Vagy mások voltak?
Hát azok mások voltak, azok ilyen vasalógépek voltak, és úgynevezett szélszlippeket kellett belerakni, és akkor azon keresztül kellett ezt lehúzni, ezt a gépet, valaki bement.
Hú, emlékszem rá, csak már nem látok.
Hát ez nem elektronikus, semmiféle automatizmus nincs benne.
Papíron ment, igen.
Teljesen papíron ment, és ezzel kezdtem foglalkozni, hogy ilyeneket elfogadó helyeket hoztam be. És aztán utána elvégeztem az egyetemet, akkor elkezdtem ugyanígy dolgozni, de nagyon rövid időn belül, szerintem pár hónapon belül én lettem a hitelkártya osztálynak a vezetője. Mi foglalkoztunk a hitelkártya tulajdonosoknak, tehát akinek volt hitelkártya, azoknak a ügyes-bajos dolgai volt.
Volt akkor, nem?
Nem, most nem emlékszem már, hogy hány, de azért több ezer, nem tudom, vagy több tízezer ilyen kártya tulajdonos volt. Ez volt az első forint alapú hitelkártya. Dunabank alapított, vagy csinálta meg az első forint alapú hitelkártyát. 90-ben már ez működött egyébként. Elsőként egyébként nagyon sokan volt egy benzinkártya is, és akkor cégek benzinkártyát vettek, és akkor ezzel lehetett fizetni, és akkor tényleg hitelkártya jelleggel volt, mert nem tudom én, 30 napon belül kellett ezeket visszafizetni. De nem csak hitelkártya volt, hanem volt egy ilyen debitkártya jellegű dolog, ahol ott kellett lenni a pénznek, és akkor arra lehetett vásárolni, és adtak hozzá egy hitelkeretet. De akkor nem tudta még senki ellenőrizni, hogy egyébként mennyit költött az ügyfél.
Hát ezt akartam kérdezni, hogy jó, hogy lentben lehúzzák, de volt egy hitelkeretem mondjuk 100 forintra, én 150-et akarok venni, hát ki tudja. Hát...
Igen, erre volt, sőt, hát fel is lehetett készpénzt venni postákon, és akkor volt egy engedélyezési limit, ami akkor 20 ezer forint volt, tehát ha valaki 20 ezer forint fölött vásárolt, vagy 20 ezer forint fölött akart készpénzt kivenni a postán, akkor a postának be kellett telefonálni az engedélyező központba. És az engedélyező központ megnézte, hogy mennyi pénz van, és akkor azt mondta, hogy rendben van. De egyébként lehet, hogy nem is annyi volt már az egyenlege, mert lehet, hogy tegnap elment másik helyekre, arról még nem érkezett be semmiféle információ, és akkor beérkezett, nem tudom én, 5 nap múlva az információ, hogy ő vásárolt, akkor nyomtottunk egy olyan listát, hogy ki az, akinek limit túllépése van, papír alapon, ez 2 nap múlva nyomdában elkészült, majd akkor ki lett küldve az összes elfogadóhelyre, tehát körülbelül egy 10 napos vagy 15 napos csúszással az elfogadóhelyek megkapták a tiltó listát, hogy kit nem lehet kiszolgálni.
15 nap, szinte elképzelhetetlen időintervallumok.
És közben meg hát egyébként, ha valaki akarta, akkor bement 10 postára egymás után, és 18 ezer forintjával felvett egy csomó pénzt. Akkor ezek nem voltak nagy vagy kis pénzek azért, tehát hát 20 ezer forint az egy havi fizetés volt pontosan. Egyébként. Tehát gyakorlatilag egy 5-10 havi fizetést 2 nap alatt fel tudott venni valaki a postákon, tehát nem volt információ róla. És aztán... Én lettem mondom ennek az osztálynak a vezetője, aki a tiltólistákat is kezelte, a kártyákat nyomtattuk, amikor az ügyfélnek a bármilyen kérdése volt, ezekkel mi foglalkoztunk, és aztán én ott egy ügyfél egyszer bejött hozzám, és azt mondta, hogy figyelj már Péter, nekem van, nem, már nem emlékszem, hogy most mennyi, 100 ezer forint, 200 ezer forint, vagy nem, még talán több pénz, több hitelkeretet is adott neki a bank, és bejött hozzám, hogy figyelj már, én azt csinálom, hogy végigmegyek a postákon, és felveszek pénzeket, de hát mindig ráraktok a tiltó listára. Hát mondom, mert ez így működik, hogy így rákerülsz, és akkor meg kell várnom, azt mondja, hogy lekerüljek róla, én befizetem mindig a pénzt, csak egy kicsit használgatom ezt a pénzt, utána befizetem, akkor meg... Hogy mi lenne akkor, hogyha egyébként... Mert azt mondja, mire már a tiltó listára kikerül, addigra ő vissza is fizette a pénzt amúgy.
Csak spéttel ment az igen. Információ.
És akkor azt mondta, hogy figyelj, egyébként nekem van, még erre is emlékszem, egy Volkswagen Jetta fedezett egyébként a hitelkeretemre, tehát arra adta meg nekem a bank a hitelkeretet, hogy egy kocsi oda volt fedezetként, és hát látod, hát ez a Jetta ez sokkal többet ér, mint amennyit velén itt szórakozom. Csináljuk már azt, hogy nem raktok rá a tiltólistára, de vagy ha mégis rákerülök, akkor szóljál már itt a kollégáknak, hogy engedélyezzék ezt a tranzakciót. És akkor beszélgettünk, és akkor mondtam, hogy jó, akkor tényleg ez így működik, mert van neki egy, nem tudom én, egymilliós, nem tudom már mennyibe került akkor egy Volkswagen Jetta, van egy egymilliós autója, és emellett meg van egy, nem tudom én, 300 000 forint hitelkeretet, valóban nem tud ezzel mit csinálni. És szóltam a engedélyező központ, az egy, nem tudom én, 3-4 ember, 0-24-ben volt ott szolgálat, akkor, és szóltam nekik, hogy akkor amikor jön egy engedélyezés kérés, akkor azt...
Ne tiltsák le.
És ezt ők szépen kiírták oda maguknak, hogyha kis József
kis centlire,
betelefonál, akkor nem, őt engedélyezni kell. És a bankbiztonsági ember egyszer csak meglátta ott ezt kiírva, és megkérdezte tőlük, hogy ez mi. Hát azért, mert Péter azt mondta, hogy ez így legyen, akkor mi ezt is. És akkor behivatott az akkori vezérigazgatója a Dunabanknak, és akkor azt mondta, hogy ez mi. És hogy én ezért pénzt kaptam. Mondom, én nem kaptam egy fillért se ezért, ez teljesen jó indulattal, valóban nekem erre nem volt jogosítványom.
Üzleti megfontolásból, igen.
Ja, egyébként valóban azt mondtam, hogy ez nekünk milyen jó, mert hogy ezek után ő fizet kamatot. Tehát igen. Jóval több kamatot kapunk így. És
tehát rugalmas volt.
Igen. De hát nekem erre nem volt jogosultságom, tehát nekem ilyen döntéseket én nem hozhattam meg. És akkor azt mondta, hogy hát akkor köszönni szépen, ez ennyi volt. Nem ilyen barátságos volt ez a beszélgetés egyébként. Azt mondta, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy én az életbe többet pénzügyi területen ne helyezkedhessek el. És akkor már akkor adjam le a cuccokat, és holnaptól akkor nem kell bejönnöm. Hát nem fogom elmondani a nevét ennek az úrnak. Ez egy nagyon, nagyon, tehát ő a tőzsdének az egyik fő embere volt akkor. És aztán én egy évvel később, tehát utána én elmentem, egy évet dolgoztam a KPMG-nél, és utána kezdtem el dolgozni a Generalinál, és a legszebb a történetben az, hogy körülbelül amikor a Generalinál elkezdtem dolgozni, az volt az pontosan 93-ban volt, és szerintem két év, abban az időben rengeteg broker cég volt. Ugye mi voltunk a Generalinál, akik vagyont kezeltek, akkor nem alapkezelőként, hanem még biztosítóként én lettem a befektetési terület vezetője, és a és akkor, amikor indultunk, akkor volt 3 milliárd forintos vagyon, ami szép fokozatosan nőtt, szerintem 95 körül már volt 5 milliárd, de rengeteg broker cég alakult. Tehát akkor körülbelül 60-80 broker cég volt Magyarországon, és ezek nyilván keresték a befektetők kegyeit mindenféle úton, módon, és egyszer csak felhívott engem ez az úr, akinek volt egy saját broker cége akkor már.
Az élet milyen játékos.
És akkor mondta, gyere el, nézd meg, fantasztikus rendszerünk van, ilyen informatikai rendszer, mindent tud. Tudom. Akkor bementem hozzá. És akkor a végén, amikor ezt így megmutogattam, meg megnéztük, azt mondta, hogy na most menjünk már ki egy kicsit az utcára. És megkérdezte, hogy figyelj már, Péter, nem akarsz velünk üzletelni, nem akarsz rajtunk keresztül részvényeket venni?
Igen.
Mondom, nem szeretnék, de miért vagy hogy? Hát azt mondja, mert hogyha lenne valamilyen saját céged, akkor itt tudnánk valamit üzletelni. És akkor azt mondtam, hogy ez biztos nem. Tehát én valamiért elkerültem attól a banktól, amit akkor én nagyot hibáztam, ez biztos még egyszer nem fog előfordulni.
Egyébként ez hiba volt, hogy egy kicsit nem akarok ezen túlrugózni, de arról beszéltünk, hogy egy üzleti döntést hozott Péter, ami persze túl terjeszkedett a jogosultságain, de így most ezzel a tapasztalattal, ami Péter mögött van, most beszélgetünk a szabályozásról, ezt hova tenni?
Hát ez abszolút ez egy...
Nincs, tehát nem mehet túl az üzleti... Nem. Arról szeretnék csak beszélgetni, hogy az üzleti rugalmasság meddig mehet. Uh-huh. Tehát adminisztratív korlátai.
Ez megint csak a vadkapitalizmusnak a kérdése egyébként, mert nem voltak szabályozások, nem voltak olyan szabályok, ami megmondta volna, hogy én mit tehetek.
Ezt tehát, ma nem tehette volna meg.
Ma már biztos nem tehettem volna meg, de akkor nem volt, tehát ma már ez le lenne szabályozva, és amikor én egy ilyen munkát kapnék, akkor biztos, hogy a munkaköri leírásomban benne van, vagy a mindenféle szabályzatokban ez benne van.
Megnézi, hogy ezt lehet csinálni.
Igen, és akkor nagy valószínűséggel ilyenkor azt lehetne csinálni ma már, hogy csinálni az ember egy feljegyzést, egy írományt, azt odaadja a megfelelő embernek, hogy figyelj, mit gondolsz erről, előterjesztés, és akkor döntenek róla. Akkor ezek még nem voltak. Tehát akkor nem voltak olyan belső szabályzatok, amik ezeket ilyen módon szabályozták volna. Hát én meg, mit tudom én, fiatal titánként azt gondoltam, hogy ez milyen jó lesz a banknak.
Szerintem ezt én abszolút értem. Tehát, hogy szakmailag lépett egy üzletileg jó lépés valószínűleg.
Így van, csak na mindegy, de nyilván akkor ez marha szarul esett, tehát ez nem lehet, hogy akkor nem is gondoltam azt, hogy ez normális döntés, amit hozott a banknak a vezérigazgatója, de hát utólag visszagondolva, hát semmi más nem tehetett, csak ezt. Az más kérdés, hogy milyen stílusba tette ezt, és az megint csak más kérdés, hogy ugyanezt a történetet ő más oldalról el akarta játszani velem, vagy nem ugyanezt, hanem hasonló történet.
Igen, viszont
na, és egyébként elképzelhető az, most, hogy így ezt így az egészet végigvezettem, hogy itt ebben a pillanatban alakult ki bennem az a szabálykövetés és transzparencia, és annak a képviselete, hogy úgy menjünk előre, és úgy üzleteljünk, ami nem lépi túl azokat a kereteket, amik meg vannak határozva.
A mostani cégében úgynevezett befektetői kommunikációval foglalkoznak, vagy befektetői, bocsánat, kapcsolattartásban, aminek része. De egy kicsit hátrébb lépnénk is. A magyar tőzsde, hát hogy mondjam, nem túl népes.
Igen.
Sajnos, ezt én is sajnálom, mert szerintem nagyon jó lenne, hogyha lenne tőzsde, de egyszer a Nemzeti Bank egyik elnöke, nem mondom a nevét, azt mondta, hogy szerintem magyar cégek azért nem mennek tőzsdére, mert nem szeretik a transzparenciát.
Én nem azt gondolom, hogy ma már ez a fő kérdés, hanem az, hogy a befektetők nagyon-nagyon elfordultak a magyar tőzsdétől.
Miért?
És ezek akár magán, akár céges, intézményi befektetők. Menjünk akkor vissza egy kicsit itt a korábbi 20 évvel ezelőtti időkre. Magyarország egy kuriózum volt szerintem befektetési szempontból, vagy itt egész Kelet-Európa, de ebből Magyarország igenis egy kiemelkedő helyen volt. És folyamatosan jöttek a külföldi befektetők, és a külföldi befektetők szerették a magyar tőzsdét, és elkezdtek
a nagyon nagy élet volt a tőzsdé.
Így van. És én azt gondolom, hogy az elmúlt 15 évben ezek a külföldi befektetők, ezek egyre kevésbé vannak itt. Vannak még, de nagyon kevesen. Nyilván ennek különböző okai vannak. Én azt gondolom, hogy az a politika, ami az elmúlt X évben lezajlott, az nem kedvezett annak, hogy a magyar tőzsde...
A gazdaságpolitikára gondolom?
Gazdaságpolitika. És emiatt a külföldiek elfordultak, emiatt a tőzsdének a likviditása az lecsökkent, emiatt a magyar intézmények azt mondták, hogy én nem tudok olyan részvényekbe fektetni, amit egyébként nem biztos, hogy el tudok adni, mert nincs likviditás. És ez... Ugye ma azt mondják, hogy van három...
Önbeteljesítő körré?
Hát abszolút. Ma ugye azt mondják, hogy van 3-4 olyan cég, akiben egyáltalán az intézményi befektetők hajlandók befektetni.
Hát én sem tudnék többet mondani, ha belegondolok.
De van, hát 66 cég van a Budapesti Értéktőzsdén.
Kicsit és... nagyok, még van ilyen KKV részlege is van a tőzsdének.
Így van. Elmentek a külföldiek, az intézmények itt vannak, de nem nagyon fektetnek szintén a magyar papírokba. A legnagyobb alapkezelő az azt mondja, hogy én, hogyha nem tudok egy nap eladni legalább 500 millió forintért, akkor nem veszek ilyen papírt. De hát milyen papír ma az, amiből 500 milliós forgalom van? Van 4-5. Attól függ éppen mi történik.
A kicsik nem ilyenek nyilván.
Hát a kicsik nem.
Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Schuster Péterrel.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.